Szép napot kívánok mindenkinek, Somodi Solymos Eszter vagyok, és ez itt az Eredet. A Magyarság Kutató Intézeten belül működő eszmetörténeti kutatóközpont jelenleg folyó legfontosabb kutatása a magyar és az európai lovagi eszmény fogalmára és egymáshoz fűződő viszonyára irányul. Erről fogok beszélgetni vendégemmel, Majorosi Imrével, a Magyarság Kutató Intézet eszmetörténeti kutatóközpontjának tudományos munkatársával, aki telefonon van itt velünk. Üdvözlöm!
Kedvét csokolom, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Még mielőtt rátérnénk a mai témánkra, előtte szeretném megkérdezni minden vendéggel, akivel először beszélgetek, rá szoktam kérdezni, hogy a Magyarság Kutató Intézettel hogyan került kapcsolatba, és mi is a szakterülete, mivel foglalkozik az intézetnél?
Én igazából irodalomtörténész vagyok, és mivel a Magyarság Kutató Intézetben az irodalomtörténet, illetve az irodalomtudomány, az eszmetörténeti kutatásokhoz illeszkedik, és nekik éppen szükségük volt olyan emberre, aki ilyenekkel alaposabban és nemzetközi kutatásokkal is foglalkozik. Szerencsésen találkozott egymással a kereslet és a kínálat, így jutottam és így kerültem kapcsolatba a Magyarság Kutató Intézettel, amelynek a tevékenységét természetesen korábban is követtem, de nagyon örülök, hogy itt dolgozhatom és komoly dolgokat kutathatok. Mint aminek a lovagok például.
Na hát akkor térjünk is erre az izgalmas területre, és kezdjük talán onnan, hogy honnan ered a lovagság, mint fogalom, mint társadalmi réteg?
A lovagság fogalmát érdemes mindjárt a szóból eredeztetni, hogy a nem véletlenül van benne az, hogy ló. Nevezetesen az a lovag, akinek lova van, de azért ez ennél bonyolultabb, hiszen a lovagság eredete egészen az ókori Rómáig, méghozzá annak a kezdeti szakaszáig, a római királyság korára nyúlik vissza, amikor a lassan kialakultak a társadalmi rétegek, és a társadalmi rétegeken belül a szenátorész, az equites és a plébs rétegzettségben, ugye, mint hallottuk, az equites, azaz a lovagság volt a második rend, ők nem voltak annyira tehetősek, és politikailag kevésbé voltak befolyásosak, ám bizonyos vagyonnal rendelkeztek. Ezt megtartották sokáig a köztársaság korában is, azután, amikor a római hadsereg, azok a bizonyos legiók kialakultak, akkor ők már az államtól, azaz a római köztársaságtól kapták a lovukat, nem kevés anyagi hozzájárulásért ugyan, de itt teljesítettek katonai szolgálatot. Érdemes arra gondolni, hogy a ló az nem pusztán állat, hanem ugye azt fel is kell szerelni. Kell hozzá lónak védelem, fegyverzet a katonának, tehát ez egy valódi befektetés volt, illetve valódi vagyoni helyzetet követelt meg, hogy valaki egy felszerelt lovat kaphasson, irányíthasson, stb. És ez egyúttal persze felemelkedési lehetőséget is jelentett, mind a harcban kitűnni, mind pedig fokozatosan politikai szerepet szerezni. Ez végül igazából a lovagságnak nem sikerült, és a római birodalom hanyatlásával lassacskán a Krisztus utáni 3.-4. századra a lovagság, mint réteg eltűnik, természetesen lovagok maradnak, vagy a hagyományos értelemben vett lovas sereg marad, inkább lovas katonák, mint sereg, de sokkal kevésbé válnak lényegessé.
Milyen szerepet játszott ez a csoport az európai történelemben?
Ugye, ezt nem tudjuk áttekinteni az egészet, mert
igen.
Kicsit sok, de egy-két súlypontot azért mondanék, ami talán mindenki számára érdekes lehet, és a saját olvasmány élményeivel is össze tudja kötni. Nagyon fontosnak tartom, illetve tartja a kutatás Nagy Károly birodalmát, akinek ugye megadatott az a lehetőség, hogy az a bizonyos évszázados eszmény, amely a mai szóval élve politikusokat, nevezetesen, vagyis uralkodókat, több kisebb és nagyobb hatalmú uralkodókat évszázadokon át fűtötte, nevezetesen helyreállítani a római birodalmat, ez a restitúció imperii, a birodalom helyreállítása a gondolat. Ez neki megadatott, méghozzá hogyan állítani helyre a római birodalmat, a római jogon alapuló államszervezettel, a zsidó hagyományokból és a zsidó hagyományokra építő keresztény hit segítségével, vagyis létrehozni egy keresztény római birodalmat. Nagy Károlynak ez volt a célkitűzése, és ennek érdekében szervezte meg az államát, mindent eltanult a rómaiaktól, amit el tudott tanulni, de természetesen egy teljesen más nép háttérrel, vagy etnikai háttérrel, hiszen a frank birodalom nagy része azért frankokból állt, a frankok pedig ugye germán népcsoport volt, de hát persze egy óriási birodalomról beszélünk, az Ibériai félszigettől egészen néha Dunáig tartott, néha csak a mai Ausztria területéig tartott a keleti határai a frank birodalomnak, mégis egy óriási terület, egy hatalmas kevert népesség, amely birodalom azonban megteremtett egy olyan szervezett keretet, amely az előző több évszázados rettenetes fölforduláshoz képest mindenképpen egyfajta nyugalmat és prosperitást biztosította a lakóknak. Az is köztudott, hogy a Nagy Károly halála után 843-ban a fiai, illetve a politikai utódai Verdunben, egy kelet-franciai kisvárosban, amely aztán az első világháborúban szerez szörnyű hírnevet, de ugyanez a Verdun az, ahol a verdüni szerződést megkötik ez a három politikai utód, Lothár, Németh Lajos és Kopasz Károly. Lothár kapja Lotaringiát és Észak-Itáliát, ebből lesz a középső frank királyság. A keleti részt kapja a Németh Lajosnak nevezett, közismerten Németh Lajosnak nevezett uralkodó, ebből lesz később Németország, persze sokkal később, mint Németország, de ez lesz a német nemzet szent római birodalma, mert ennek ez a neve, csak ezt elfelejtettük a megelőző 40 évben. Tehát a német nemzet szent római birodalma, ebből lesz, azaz a német római birodalom, a nyugati részből pedig a nyugati frank királyság Kopasz Károly vezetésével, ebből alakul ki fokozatosan Franciaország, azaz a középkori francia királyság. Vagyis Nagy Károly birodalmának területén három nagy állam jön létre, és aztán sok kicsi állam alakulat, amelyek azután az európai történelmet alapjában határozzák meg. Érdemes megjegyezni, hogy talán éppen az első lehetett egy kicsit furcsa mindenkinek, aki nem éjjel-nappal a történelmet tanulmányozza. A Lotaringia és Észak-Itália az egy hosszan elnyúló terület. Lotaringia ugye mai Franciaországnak a legkeletibb régiója is, tehát közigazgatási régiója is, amely valójában nagyjából 1000 év is nem tartozott Franciaországhoz, most éppen a Franciaországhoz tartozik a II. Világháború után. Hát az első világháború után, de hát az egy, amint odautazunk, látjuk, hogy ez egy német kultúrájú terület. Ezt nem is sikerült aztán egyben tartani, ennek a területén alakul ki aztán, vagy részben a területén alakul ki aztán egyrészt Burgundia, amely önálló királyságocska volt, és jelentős királyságocska volt, Dijon és egyéb kisvárosok központtal, illetve, ami szembe tűnő, ezen a területen fekszik a mai Svájc, amely nagyon korai állam, az esküvel fogadott társulás, az Eidgenossenschaft, ezen a területen alakul ki. Tehát ez a középső rész, amit Lothár kapott, ez aztán széthullott kisebb területekre, de a keleti és a nyugati rész megmaradt. Na most természetesen lovagok szempontjából ez azért érdekes, mert ezek a társadalmak adják azokat a lovagokat, akik pontosan a korabeli feudális államoknak a lovas hadseregét adják, és mint lovas hadsereg részt vesznek a különböző helyi csetepatékban, illetve aztán, ami majd érdekes lesz, és a nyugat-európai lovagi társadalom nagy vállalkozása lesz, sőt vállalkozás sorozata lesz, azt el kell mondanunk, hogy közepes sikertelenséggel, az a keresztes hadjárat. Még ezekhez a birodalomhoz annyit mondanék, hogy egyáltalán a középkori államalakulatokhoz, hogy gyakran mai fogalmakkal dolgozunk, és erre vigyázni kell. Ebben a korban nem volt olyan, hogy határ, meg határállomás. Úgy lehetett tudni, hogy hát nagyjából addig az erdőség azért nagyjából az mi területünk, azután már a másiké. Tehát apró erdőkön, ha csak éppen nem találtak egy aranybányát ott, vagy aranybarlangot, ahol ami gazdaságilag fontos lehetett, ilyen csetepaték nem voltak. Egy-egy fontos városért, egy-egy fontos területért előfordultak háborúk. Természetesen a befolyásért, a hatalomért mindig folytak háborúk, de határozott vonalú határok nem voltak ekkor még.
Mit lehet elmondani a lovagi kultúra és az udvari kultúra viszonyáról, különös tekintettel például az irodalomra?
Így van, ez egy finom megkülönböztetés, amit alkalmazott, mert valóban a szakirodalomban, illetve a nem csak az irodalomtudományban, de a történettudományban is ezt többé-kevésbé világosan megkülönböztetik, bár nagyon nagy, bizonyos értelemben nehéz is a megkülönböztetés. A lovagi kultúra helyez inkább hangsúlyt a harcos életmódra, a vitézségre, a férfias erényekre, a férfiúi akaratnak az átvitelére, a hősiességre. Tehát így tudom megfogalmazni, és ez az irodalomban is lecsapódik. Az udvari kultúra már sokkal finomabb. Az udvari kultúrában akár kialakulhat egy férfi-női párbeszéd, magyarul, hogy ilyet mondjak, még a nő is akár megszólal, ami már meglepetés abban a korban. Tehát az udvari kultúra lesz az, amelynek tulajdonképpen maga az irodalom is része, az a bizonyos udvari irodalom, amely hát sajnos a magyar kultúrából szinte teljesen hiányzik, és ez sajnos igaz a lovagi kultúrára is, csak többszörös áttétellel vannak sejtéseink, hogy a Mohácsi csata előtt a klasszikus magyar középkorban lehetett bármiféle lovagi irodalom és udvari irodalom. Ami viszont Európában jelentős, az pontosan azoknak az író személyiségnek a megjelenése, akik különböző mecénások révén képesek voltak az irodalomból élni. Ha belegondolunk, hogy a magyar irodalomtörténetben egészen addig, amíg nem kezdtek nem nemes urak élni az irodalomból, Berzsenyi Dániel meg tudott élni az irodalomból, hiszen ő egy földesúr volt, egy jó menő földesúr volt. Kölcsey Ferenc meg tudott élni, hiszen ő képviselő volt. Csokonai Vitéz Mihály éhen halt, illetve a tüdőgyulladásba belehalt, mert nem tudott megélni az irodalomból, hiába volt nagyszerű költő. Viszont, ha most visszaugrunk a 12. századra Franciaországba, akkor egy Chrétien de Troyes nevű francia vitéz meg tudott élni abból, hogy hatalmas olvasottsággal földolgozta részben éppen azt az Arthur mondakört, amely számunkra szintén meglehetősen ismertlen, és csak közepesen ostoba amerikai filmekből, illetve esetleg egy-egy jobb dokumentarista földolgozásból ismerünk. És egyúttal föl tudta dolgozni azt a keresztény apokrif hagyományt is, amely például éppen a Grálhoz, mint tárgyhoz, mint tudásanyaghoz, mint bölcsekkövéhez, mint kehelyhez kapcsolódik. Chrétien de Troyes írt öt fontos regényt, és az ő munkásságát követi nagyjából egy fél évszázaddal később, tehát már nem a 12. században, hanem a 12.-13. század fordulóján, Wolfram von Eschenbach, a legnagyobb középkori német költő, aki többek között a Parsifal románt, azaz a Parsifal történetet írja meg más művek mellett, és ugye ő már kicsit ismerős lehet mindannyiunknak, hiszen Wagnernek az operája ennek a regénynek egy részletét, illetve rendkívül tömörített változatát adja meg, illetve dolgozza föl, ez a tömörített is azért eltart pár órán át. De így kapcsolódik mindenképpen ahhoz, amit mi is ismerhetünk. Ezen a ponton tudom ajánlani a kedves hallgatóknak, ha internet közelébe jutnak, a Manesse kéziratot. A Manesse kézirat a 13.-14. század fordulóján készült egy német középkori dalos könyv, egy dalos kézirat, amelyben csodálatos lovagi ábrázolásokat lehet megszemlélni. Interneten több változatban is rajta van, úgyhogy így ezzel a kereső szóval, hogy Manesse kézirat meg fogják találni. Azért érdekes ez az ábrázolás, mert egyfajta archaikus rangsorolást láthatunk, és a fontosabb és nevezetesebb lovag és hősibb lovag nagyban van ábrázolva, a kevésbé fontos a szolga, az alárendelt, az viszont kicsi alakkal van ábrázolva. De gyönyörű színes rajzok, ezeket csak ajánlani tudom. Na most a lovagi ábrázolások ugye így keletkeznek, tehát gondoljunk arra, hogy azért nagyon, nagyon kevesen tudnak a korban olvasni egyik oldalról, másik oldalról pedig megjelennek a képek, megjelennek a képi ábrázolások, megjelennek a freskók, a világi freskók is a várakban, illetve megjelenik a nyilvánosan felolvasott irodalmi mű. Az ábrázolások, az erények, azok úgy keletkeznek, vagy úgy katalogizáltatnak, hogy az irodalmi művekben komoly művészi, azaz komoly írói koncepció és reflexió alapján ruháztatnak föl egyes szereplők egyes fontosabb erényekkel. Érdemes megfigyelni például, hogy mind Chrétien de Troyesnál, mind Wolfram von Eschenbachnál a Arthur király legbelsőbb körében van mindig egy bizonyos szereplő, a kej vagy kő vagy kejje, attól függ, hogy melyik nyelven olvassuk, aki voltak éppen a kancellária miniszter, a majdnem a második vagy harmadik legfontosabb alak, aki egyrészt kiváló lovag, és megemlékeznek, hogy milyen nagyszerű lovag, és hány csatát nyert. de különben más sem csinál, mint áskálódik, nagyjából az összes műben. Tehát, hogy egy árnyalt jellemábrázolást figyelhetünk meg kezdettől fogva. Lancelot kiváló lovag, de Lancelot elszereti Arthur királynak a feleségét. Tehát, hogy ezek az írók már ekkor tudtak ennyire finom és rétegzett jellemábrázolást adni, de minden esetre így világossá lett a befogadók számára az erények és a bűnök, a hűség, a hűtlenség, az árulás, a vitézségnek a jellegzetessége, illetve a fontos erényei. Még azt érdemes megjegyezni a lovagi erényekhez, hogy kicsit olyan, mint ma a jogállamisági kritériumok. Egészen pontosan senki sem tudja felsorolni. Az erények folyamatosan változnak, nyilván egy párat föl tudunk sorolni. Ezek egy része viszonylag szorosan kötődik a keresztény értékrendhez, mások nem kötődnek a keresztény értékrendhez. Tehát, hogy egyetlen karcsapással hány ellenséges lovagot tud valaki legyőzni, az nem szorosan keresztény értékrend, de hűség a királyhoz, a gyengék védelmezése, az természetesen keresztény érték. Úgyhogy a lovagság mindvégig egyesíti magában a harci elemeket, a kivetett militáns elemeket és katonai kérdéseket, katonai erényeket, illetve a belső erkölcsi kiválóságot.
Részben már van, amit már ki tudtunk nyerni itt az elmúlt percekben a következő kérdésemmel kapcsolatosan, de mi jellemezte a lovagi réteget, hogy lehetne ezt összefoglalni?
Egyrészt volt egyfajta belső szervezettség, ugye, hogyha gondolunk a középkori társadalomnak egy teljesen vázlatos fölépítésére, akkor mindenki számára közismert a feudalizmus, azaz a feudum, azaz a hűbérbirtoknak a fogalma, és a hűbérbirtok, hűbérúr, hűbérbirtok, illetve a vazallusnak az aláfölé rendeltsége, egyfajta piramis-szerű, többszörösen összetett piramis jelleg. Ebben jelenik meg ugye a középkor közepén már, amely Magyarországon inkább még csak középkor eleje, a város, mint teljesen idegen test a középkori társadalomban. Viszont a lovagrendek azok egyfajta sajátos, egyfajta autonómiát vívnak ki maguknak, olyan módon, ahogy tulajdonképpen egy hagyományos szerzetes rend is autonómiát nyer az egyházon belül. Egy régi típusú szerzetes rend nem tartozik az egyházi hierarchiába, hanem belső választásos és kinevezéses, inkább kinevezéses rendszerben, közvetlenül a pápa alá van rendelve. Ugyanez igaz a lovagrendekre is. A lovagrendek is így alakultak ki, mégpedig úgy, hogy egyrészt vállaltak bizonyos fogadalmakat a lovagi rendnek a tagjai, többé-kevésbé olyan, mint egy szerzetes intézmény, azon kívül pedig vállaltak valami extra feladatot. Ez a középkoron az esetek legnagyobb részében betegápolás volt, de például ott vannak a trinitáriusok, a Szent Háromságról nevezett lovagrend, amelyek ugye magukat odaadták, hogy fogolynak, hogy kiváltsanak más keresztény foglyokat. Ugye nemrég hallottunk, most nem is tudom, hogy melyik politikai konfliktusban, hogy ugyanígy fölajánlotta magát az egyik katolikus főpap a túszokért. Tehát ez ugyanaz a gondolat. Ami érdekes, ugye, amelyeket ugye föl tudunk sorolni könnyen, azok ugye a különböző neveken és ágakon létező Johannita és Máltai lovagrend, tudjuk említeni a német lovagrendet, amely ugye a magyar történelemben is szerepet játszott, és éppen a nemrég bemutatott II. Andrásról szóló filmben is fölbukkannak, illetve a templomos lovagrend, amely rendet 1719-ben alapítottak, hogy a jeruzsálemi Szentsír templomot őrizzék, és aztán Szép Fülöp oszlatta őket föl. Franciaországban ebből ugye egy óriási belpolitikai botrány keletkezett annak idején. A lovagi rétegnek a nagy vállalkozása, amit említettünk már korábban, azok a keresztes hadjáratok, amelyeknek több oka volt, és mind a mai napig vita tárgyát képezik, hogy tulajdonképpen hogyan találkozott ez a több faktor egyszerre. Egyrészt volt egy demográfiai ok, egyszerűen túl sok volt a fiúgyerek, a fiúgyerekeket le kellett kötni valamilyen harci tevékenységgel. De hát ez egy elég vulgáris magyarázat. Ott volt a gazdaság, amelynek tényleg a folyamatosan hullámzó teljesítménye gondokat okozott a népesség ellátásában, tehát hogy nem mindig lehetett ellátni, és bizony voltak éhínségek. Harmadrészt pedig kétségkívül ott volt az ideológiai, illetve az eszmei, illetve a lelki mozzanat, hogy egyszer csak az addig könnyen hozzáférhető szentföldi zarándokhelyeket elzárták az ottani iszlám vezetésű fejedelmek, és ezt az útvonalat, a biztonságos zarándoklat lehetőségét kellett biztosítani. A legsikeresebb hadjárat az első volt, az 1905-ben a Clermont-i zsinaton meghirdetett első keresztes hadjárat, amelynek az eredménye 1099-ben a Jeruzsálem királyság megalapítása. A további fontosabbak talán a negyedik hadjárat, ahol a nyugati keresztes lovagok biztonság kedvéért kifosztották az útba eső Bizáncot 1204-ben, ami több évszázadra, szinte mai napig súlyos sérelem a keleti kereszténység gondolkodásában, bár most azért már megindult egy komoly közeledés jó pár évtizede. Továbbá az ötödik hadjárat, amelyben a II. András magyar király is részt vett, és amikor bevonult Jeruzsálembe, akkor fölvette a Jeruzsálem királya címet, innentől kezdve az összes magyar király jogosan hordja, illetve jogosan viselte a Jeruzsálem királya címet. Végül aztán, mint az közismert, nem sikerült tartani a szentföldi területeket, nem kis részben a Nyugat-Európában elkövetett politikai hibák miatt. A beáramló, pontosabban a megszálló csapatok, seregeknek a fegyelmezetlensége, illetve főleg kis létszáma miatt, a rendkívül erős helyi ellenállás miatt. Úgyhogy ez ilyen szempontból meglehetős katonailag mindenképpen sikertelenséget eredményezett. Kulturális szempontból viszont fölbecsülhetetlen. A mind művészeti ismeretek szempontjából, mind ami viccesnek tűnhet, de az ízlésformáláshoz lényeges, a kulináris, tehát a gasztronómiai fejlődés, a gyümölcsök, zöldségek behozatala és társai, ezek, tehát ami a mindennapi életet aztán elkezdte átformálni, ezek a szempontok nagyon fontosak, és a lovagoknak köszönhetően érkezett el a mai Európába, illetve Nyugat-Európába.
Nagyon elszaladt a műsoridőnk, de még mindenképpen szeretném megkérdezni, hogy milyen magyar lovagokat ismerünk. Hozzávetőleg 3 percünk maradt, úgyhogy nem sok időnk, de szerintem fontos, hogy említést.
Természetesen igen. A magyar lovagok voltak éppen a francia lovagok nyomán, a francia lovagok mintájára kezdik el magukat lovagnak tekinteni, illetve tekinti őket az utókor lovagoknak. A francia kultúrával ugyan nincs olyan mélyreható kapcsolata a magyar kultúrának, mint például a némettel, de folyamatos volt, ha végignézzük akár az Árpádházi királyokat, akár későbbi időszakokat, a különböző látogatásokban, házasságokban, politikai akciókban a Magyarországra érkező francia lovagok száma, illetve franciák száma nem jelentéktelen. Különösen igaz ez a szerzetes rendekre, tehát a ciszterciták alapvetően franciák voltak kezdettől fogva. És ugye a magyar hagyományban László királyt tekintjük, 1077-től 1905-ig volt ugye László király, magyar király, később Szent László király, őt tekintjük lovagnak. Érdemes megemlíteni, hogy Imre herceg mindenben hozza a lovagi erényeket, jó lehet, őt nem tekintjük hagyományosan lovagnak, pedig hogyha megvizsgáljuk azt a csekély mennyiségű forrást, akkor Imre herceget is teljes mértékben lovagnak lehet tekinteni. Carl Roberto, akit mi Károly Robertnek nevezünk, 1308-tól 1342-ig uralkodó magyar király, megalapítja a Szent György lovagrendet, mint világi, udvari, tehát királyi alapítású rend. Ez azért érdekes, mert ez kevésbé volt egyházi jellegű. De a magyar kultúrában, illetve a magyar irodalomból ismerjük még mind Toldi Miklóst, mind Kinizsi Pált, akik szintén voltak éppen a magyar kiváló vitéz lovag szerepet töltötték be. Érdemes arra figyelni, hogy a lovagi definíció, hogy valakit lovagként értékelünk, vagy nem értékelünk lovagként, ez nagyon jelentősen, amint az előbb beszéltünk a nyugat-európai írókról, nagyon jelentősen visszavetítés. Tehát ha megtalálunk bennük az őróluk szóló leírásokban bizonyos elemeket, akkor lovagnak tekinthetjük őket, és természetesen teljesen megalapozottan.
Hát lenne még miről beszélnünk, úgyhogy nagyon remélem, hogy folytatjuk legközelebb és egy későbbi adásban. Majoros Imrének, a Magyarság Kutatóintézet Eszmetörténeti Kutatóközpontjának tudományos munkatársának nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
Kérem, nagyon örömmel. Köszönöm szépen.
Köszönöm, viszont hallásra, és a hallgatókat pedig várom vissza egy hét múlva ismét.
Kezét csokorom.